Isten igéjét Zakariás könyvéből olvasom, a 9. fejezet 9. versétől a 17. versig. Örvej nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül szamácsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci így is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsáton foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjétek vissza a fellegvárban, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok neked. Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimból nyílnak használom. Felbúzítom fiadat, Sion, a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. Amikor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám, az én Uram, az Úr megfújja a kürtöt, és délfelől támadó forgó szélben vonul. A seregek ura oltalmazza a népét, győznek és taposnak a parittya köveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai. Megsegíti őket Istenük, az Úr azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat. Mint a korona drága kövei, úgy ragyognak földjén. Mi nagy az ő jósága, mi nagy az ő szépsége. Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy győztes király vagy, és uralkodsz, és a te uralmadnak és országodnak nem lesz vége, és ebbe az örök királyságba akarsz bevonni bennünket, és ezért hívsz bennünket a veled való kapcsolatra. Köszönjük, hogy jó hozzád tartozni, és köszönjük a virágvasárnapnak az ünnepét. Köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, amikor bevonultál Jeruzsálembe, Szamárháton. Köszönjük, hogy úgy érkeztél, mint király, és hogy ünnepelt a tömeg. Köszönjük, hogy egy kicsit megmutattad a te dicsőségedet, de te látod, hogy mennyire nem látták a lényeget, és mennyire nem láttak téged úgy igazán, mint dicső királyt. És úgy jövünk most eléd ezen a vasárnapon, Urunk, hogy nagyon sok mindent tudunk rólad, és ismerjük ezt a történetet is, ismerjük az ünnepeket talán, de téged, mint dicső, hatalmas királyt és urat nem biztos, hogy tapasztaltunk az életünkben, nem biztos, hogy mi is sokkal többet látunk, vagy tapasztalunk belőled, mint akkor az emberek. Jövünk eléd, Úr Jézus, és köszönjük, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, és kérhetjük azt, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, hatalmadat és kegyelmedet ezen a mai napon közöttünk, amikor dicsőítünk téged, amikor éneklünk és magasztalunk, amikor az igét hallgatjuk, és megpróbáljuk megérteni annak az üzenetét. Ezeken keresztül érj el bennünket, és mutasd meg a te hatalmadat. És kérünk, hogy a te szent lelkedet áraszt ránk, és a te szent lelkednek a jelenlétével légy közöttünk, hogy valóban élő is eleven legyen mindaz, ami közöttünk ma történik. Vedd el, kérünk, a mi lelki vakságunkat, a mi szívünknek a keménységét, és valóban attól, hogy eljusson hozzánk az üzenet. Légy közöttünk, és így szenteld meg ezt az alkalmat számunkra. Hallgass meg, kérünk. Amen. Hallgassátok meg az igét Márk evangélium a 12. fejezetéből, az első 12 versből. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbe verték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyenk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írás sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elment. Virágvasárnap van, Jézus bevonul Jeruzsálembe, győztes királyként Szamárháton. A nép újong és üdvözli őt. Az út menti pálma fákról ágakat vesznek le és rakják az útra, egyesek a felső ruháikat leterítik. Az ellenségeiben persze forr az indulat, és nem tudják elfogadni, hogy Jézus bevonul a Szent Városba, és királyként ünnepli őt a tömeg. Virágvasárnapi történet talán az, amit nagyon sokan gyerekkoruktól ismernek. Gyerekisten tiszteleteken egy nagyon népszerű történet, gyerekek nagyon kedvelik, a képi anyaga nagyon könnyen befogadható. És be kell, hogy valljam, hogy különös kapcsolat fűz engem magam is a virágvasárnaphoz és a virágvasárnapi történethez. Ez volt életemben az első bibliai szakasz, amit hallottam, és amiről igehirdetést hallottam még mindössze 14 és fél éves koromban. Ez a történet, amiről akkor nem értettem semmit, nem értettem, hogy ki ez a Jézus, mi az a Jeruzsálem és pálmák és hasonló, csak azt éreztem ott akkor abban a közösségben, hogy itt valami olyan szeretet, valami máshol még én nem találtam. De ez volt az a történet, amit életemben először hallottam. Egyébként ezen a vasárnapon bizonyos gyülekezetekben konfirmáció van, és vannak olyan helyek, ahol ekkor tartják a konfirmációt, és utána a fiatalokat húsvéti alkalommal hívják először úrvacsorára. Látjuk, hogy a templomnak a díszítése is egyébként ma erre az ünnepre hangol bennünket, ott vannak a pálmágak és nagyon-nagyon sok virág, amelyiknek némelyikére én magam például allergiás vagyok ott arra a fűzre, ott hátul, úgyhogy azért is törölgettem a szememet, nem azért, mert elérzékenyültem még az Isten tisztelt elején. Ugyanakkor van ebben a mai virágvasárnapban valamilyen különleges, és kicsit lehet, hogy furcsa számunkra, felolvastam az igehirdetés alapigéjét, és nem a virágvasárnapi történetet olvastam fel. És ma nem erről fog szólni az igehirdetés. Ugyanis a Márk sorozatban, amiben benne vagyunk vasárnapról vasárnapra, már több mint egy hónappal ezelőtt volt a virágvasárnapi történet, és már volt erről szó, és ott tartunk most, és azt olvastam fel, ahol ebben a sorozatban tartunk, a gonosz szőlőművesek példázata. Úgyhogy ma számunkra virágvasárnap, emellett, hogy nyilván felidéződnek az ünnepnek az elemei, sokkal inkább talán a nagy hét kezdete lesz, hiszen egyébként virágvasárnap a nagy hét kezdete. Ezzel indul el az esemény sor, ami oda vezetett, hogy Jézust megfeszítik, meghal, eltemetik és majd feltámad. Ebben az összefüggésben hangzott el tehát ez a történet, és ott is, akkor is, a nagy héten azoknak az embereknek szólt elsősorban ez a példázat, akik Jézust támadják. Abban a sorozatban hangzik ez el, amit már említettünk az elmúlt vasárnapokon is, hogy Jézus és az ő ellenségei vitáznak egymással, és egymásnak feszülnek az indulatok, megpróbálják őt elítélni, keresik rajta a fogást, hogy hogy lehetne őt elítélni. És közvetlenül ez a példázat azután a történet után áll Márk evangéliumában, amikor Jézust a hatalmáról kérdezik, és ő emlékszünk rá, hogy visszafordítja ezt a kérdést a főpapoknak, és nem mondja meg, hogy kinek a hatalmával teszi, amit tesz. Erre hangzik el ez a példázat, ezután hangzik el Jézus Krisztus ellenfelei számára. Jézusnak az a példázata, ami talán a legdirektebb módon beszél az ő életéről és szolgálatáról. Ez az a példázat, amiben teljesen világosan beszél arról, hogy ő miért jött, hogy mi fog vele történni. És ami különleges még ebben, hogy Jézus saját magát elhelyezi Izrael történetének az üdvrendjébe. A prófétáknak a folyamába helyezi el saját magát, és teljesen belehelyezi magát, mint messiást ebbe a folyamatba, és azonosul az ószövetségi próféták üzenetével, és így mondja el a vezetőknek, mi fog most történni. És a különleges még ebben a példázatban az egyébként, hogy megértik a vezetők, akiknek szól. Érdekes, hogy a tanítványok sokszor nem értették a példázatokat, a főpapoknak és az írástudóknak egyből összeáll, hogy itt róluk van szó, és arról van szó, hogy elmondja nekik, hogy meg fogtok ölni, és tudom, hogy mit szándékoztok tenni ellenem. De ott is akkor még nem fogják el, mert olvastuk a példázat végén, hogy még féltek a sokaságtól, az emberek itt még nagyon szimpatizálnak Jézussal, még nem sikerült a népet felbújtani ellene, ezért még inkább kihátrálnak, és ott hagyják, és elmennek tőle. Mint példázat egyébként, a Biblia egyik legnehezebb műfajával van dolgunk, hiszen képes beszédről van szó, amit nagyon könnyű félreérteni. A képekben nagyon sok mindent bele lehet magyarázni, és nagyon könnyen el lehet térni attól az eredeti összefüggéstől, ahogyan elhangzott, és ami vélhetően Jézus szándéka is volt ezzel a történettel. Nagyon különös egyébként, hogy Jézus képekben és példázatokban tanítja sokszor az embereket, számunkra ez különös, egyszerűbb lett volna, ha megmondja nekik, amit gondol, nem? Egyszerűbb lett volna, ha mond 5 mondatot, amiben benne van a lényeg, hogy mit akar mondani, megfogalmaz az üzenetet egyszerűen, és ehelyett képeket használ. Ahogy közeledünk a történet felé, tudnunk kell, hogy ez azért van, mert az akkori ember, a keleti ember, az ókori keleti ember képekben gondolkodott, és ezeket a képeket sokkal könnyebben befogadta és megértette. A mindennapi életből vett képeket használ Jézus ezeknél a példázatoknál azért, hogy az üzenet mélyen benne maradjon az emberekben. A képi memória egyébként is az emberben mélyebben rögzül, mint a fogalmak, az elvont fogalmak, vagy az üzenetek, vagy a filozófia. Ezért beszél itt is példázatban. És ezen a mai vasárnap is ennek a mentén fogunk haladni itt az igének a megértésében, hogy először szeretnék a képről beszélni, hogy mit jelentett ez a kép, mi a képi anyaga ennek a példázatnak, és utána pedig az üzenetről, amit ez a példázat hordoz. Minden példázat egyébként ebből a két rétegből épül fel. Mindig van a képi része és az üzenet része. Egyébként két kép az, ami itt előttünk áll, ugye ez a példázat nem is egy, hanem kettő, hiszen a szőlőműveseknek, a gonosz szőlőművesek példázata teszi ki a nagy részét a felolvasott ige szakasznak, és a végén is van még egy kis kép a sarokkőről, amit nagyon sokszor el szoktak felejteni. Így olvastam magyarázatokat, igehirdetéseket erről a szakaszról, és sokszor ezt egyszerűen átugorják, mert mintha úgy egy ilyen olyan rész lenne, aminek ott nem lenne helye, pedig nagyon is kapcsolódik ehhez. Szóval erről a két képről szeretnék először beszélni, és utána arról az üzenetről, amit ez hordozhat számunkra, és hordozott akkor is ott a főpapok és a vezetők számára. A szőlőmunkásoknak, a gonosz szőlőmunkások példázata egy kicsit meseszerű példázat. Vannak olyan példázatok, amiben abszolút nincsenek ilyen meseszerű elemek, ebben vannak. Van egy gazda, munkások, stb. És akkor elküldi egyszer a szolgáját, nem fogadják be. Elküldik még egyszer a szolgáját, nem fogadják be. Újra elküldik, megölik, elküldi a fiát. Tehát ez a küldök, nem fogadja el, küldök, újra. Ezek olyan elemek, amik visszatérnek nagyon sokszor a mesékben és a mondákban. Egyébként azért is lehet egy kicsit a valóságtól elrugaszkodott ez a példázat, és úgy sejthetjük, hogy nem egy valós megtörtént esemény mond-e Jézus, hanem egy példatörténet, mert tele van abszurd elemekkel. Tele van olyan elemekkel, amik túlzások, amik a valóságban soha nem történnek meg. Csak egyet hadd említsek, egy ember se tenné meg azt valószínűleg, hogy egy olyan helyre, ahol az alkalmazottait, a szolgáit bántották, oda küldi a gyerekét. Valószínűleg ilyet nem tenne senki. Tele van ilyen túlzó elemekkel és képekkel, amik szintén a helyzetnek az abszurditására utalnak. Arra, hogy ami itt Izraelben történik, mármint ott és akkor, amit Jézussal terveznek, az egy abszurd dolog. Az, hogy nem ismerik fel őt, az, hogy nem áll össze a kép, hogy ő a messiás, ez szinte teljesen elképzelhetetlen. Szóval, mint kép, a gonosz szőlőművesek példázata, tele van ilyen meghökkentő és túlzó képekkel. De hát ha emlékszünk arra és felidézzük, hogy milyen környezetben hangzik el ez a példázat, teljesen jogos és érthető, hogy Jézus ilyen túlzó és figyelemfelkentő felkeltő képeket használ, hogy felismerjék, hogy észhez térjenek, és hogy megértsék, hogy miről is van itt szó. 4 lépésben érthető meg a szőlőmunkásoknak a példázata, 4 esemény történik tulajdonképpen bennem. Először arról olvasunk, hogy egy gazda szőlőt telepített, rendesen megépítette azt, gyönyörűen borsajtót, őrtornyot, körülkerítette, kerítést rakott köré, és bérbe adta munkásoknak, és elutazott. Teljesen normális dolog volt ez, nagyon sok olyan prozelitának volt földje Izraelben, aki nem ott élt. Aki zsidó volt, vagy zsidóvá lett, felvette ezt a vallást, ezt a hitet, de fizikailag nem Izrael területén élt. Azt is tudjuk, hogy már Jézus korában is a zsidók szétszóratásban éltek, és a diaszpórában nagyon sok zsidó ember élt, akinek lehet, hogy volt szőlője Izraelben. Nagyon gyakori volt ez, és nagyon jó földek voltak Izrael földjén, ezt is jól tudjuk, a szőlőtermésnek olyan helyei, ahol kiváló termésre lehetett számítani. érdekes, hogy különösen Galilea vidékén, ahonnan Jézus származott, ott voltak ilyen nagyobb méretű, egybefüggő szőlőbirtokok, amit gyakran tényleg kiadtak így munkásoknak művelni. Még annyit jegyeznek meg az írásmagyarázók, hogy ez egy nagyon jól felszerelt és egy teljesen jól elkészített szőlő volt. Tehát látszott a gazdának a koncepciója, hogy hosszú távon tervez ezzel, szeretné, hogyha jól működne, hogyha rendbe menne itt minden. És nyilván olyan munkásokra bízta ezt az ő értékét, ezt a kincsét, akikben megbízott, és akik felől tudva levő volt, hogy jól fogják művelni majd ezt a szőlőt, és tartják majd a szavukat. A második lépés itt a példázatnak a képi anyagában az, hogy eljött a szőlőtermés ideje. Kell egy pár év, nem értek egyébként a szőlőtermesztéshez, de úgy tudom, hogy kell azért egy pár év, amikor úgy termőre fordul egy szőlő, és azért sok energiát kell belefektetni, mire úgy alakul, hogy na, azon már olyan termés van, ami értékelhető, és ami megfelelő. Szóval eljött ez az idő, a szőlőtermés ideje, és valószínűleg a szerződésnek megfelelően az úr, a gazda elküldte a szolgáit, hogy a termésből részesedjen. Ez is persze részletkérdés volt, hogy miben állapodtak meg a bérlőkkel, hogy a terményből részesül, vagy valamilyen módon pénzben adják oda azt a részt, ami neki illik, de ezeket általában egy előzetes megállapodás rögzítette, és az, amit a gazda itt kér, és amit a gazda tesz, az nem valami zsarnoknak a tette, nem valami illegális adóbehajtásról van itt szó, hanem teljesen elvárható dologról. És itt jön az első abszurd része a példázat képi anyagának, amikor a teljesen jogos bérleményért megérkeznek a szolgák, akkor a bérlők egyszerűen nem adják oda ezt a részt, bántják ezeket a szolgákat, megverik őket, fejbeverik őket, Mátéban és Lukácsban is benne van ez a példázat, van, ahol az is le van jegyezve, hogy megölik őket, tehát egyszerűen nem adják meg a gazdának azt, ami az övé. És ezen a ponton megállhatunk, és azt mondhatjuk, hogy hát ez érthetetlen. A közös házi csoporton, csütörtökön a csoportban, ahol beszélgettünk róla, valaki mondta, hogy teljesen fel volt háborodva, hogy merik ezt ezek a szolgák? Mit képzelnek magukról egyáltalán, hogy ezt megteszik? Honnan vették a bátorságot? Tehát egyáltalán mit gondoltak magukról? És igen, ez önmagában érthetetlen. Szintén ez egyik írásmagyarázó mondja azt, hogy van egy olyan lehetséges magyarázat, hogy az ember azzal, amivel nagyon-nagyon sokat dolgozik, egy idő után azt gondolja, hogy az az övé. És főleg, hogyha nagyon sok idő telik el, akkor az úgy elfelejtődik, vagy háttérbe szorul, hogy kié is ez az egész. És elképzelhető, maradva a képi anyagnál, hogy ott van valakinek a sok éves fáradtságos, kemény munkája befektetve abba a szőlőbe, és végre megjön a termés, és akkor megjelenik a gazdának a szolgája. És azt mondják a munkások, hogy nem, ez a miénk, ezért mi dolgoztunk keményen. Még akkor is, ha ez igazságtalan, és továbbra is abszurd marad, de esetleg érthető egy ilyen magyarázat, hogy a sajátjuknak érezték ezek a munkások ennek a szőlőnek a termését. És még ennél a résznél azt olvassuk, hogy újra és újra küldi az úr a szolgákat, nagyon nagy vonalú, nagyon naív, azt is mondhatnánk, nagyon türelmes, és megpróbálja újra és újra behajtani azt a mezőjét. Aztán a harmadik része ennek a leírásnak az, hogy elküldi az úr az ő szeretett fiát. Csak Márk evangéliuma használja ezt a szeretett fiú szót, a Máté és a Lukács csak azt mondja, hogy elküldte a fiát. Nyilván ez is hangsúlyozza és alátámasztja azt, hogy itt kiről is van szó. Hát ez az a pont, ahol másodszor az ember felkapja a fejét, és mint már említettem, elcsodálkozik, és azt mondja, hogy hát ennél a gazdánál valami nincs teljesen rendben, vagy nem szereti a fiát, vagy nem méri fel a helyzetnek a súlyosságát. Mit gondol, hogy mi fog történni? Ennyire naív, hogy azt gondolja, hogy na majd akkor hasra esnek a fiú előtt, hogy fú, hát tényleg ő a fia, na hát akkor ő neki már, aztán majd engedelmeskedünk, és majd megadjuk azt, ami neki jár. Miért szolgáltatja ki a gazda, a fiát ezeknek a munkásoknak? Nyilván ez egy ilyen költői kérdés, és itt van a példázat egyik túlzása. Van, aki felteszi azt a kérdést, miért nem ment el maga a gazda? Ezen a ponton már miért nem ment el ő, és miért nem konfrontálódott ő maga ezekkel a munkásokkal? Minden esetre elküldi a fiút, a gazda, akit miután a szőlőmunkások tárgyalnak egymás közt, megölik és a szőlőn kívülre vetik. Azt gondolják, hogy ha majd meghal az örökös, akkor az övék lesz a szőlő. Ezt is kérdezték a közös házi csoportban, hogy ezt hogy gondolhatták, hát hogy lehetne az övék a szőlő? És szintén egy írásmagyarázó írja, hogy akkor, amikor az örökös jött egy ilyen helyzetben a szőlősgazda helyett, akkor arra lehetett következtetni, hogy a szőlősgazda meghalt, hogy már nem él. És azért küldi a fiát, és azért nem ő maga megy el, mert már nem él, és az örökös birtokba akarja venni az örökségét. És ebben a logikában, hogyha az örököst megölik, akkor tényleg a bérlőkre száll az a birtok. Van ebben is logika, és érthető, nyilván ez a nagyon gonosz logika is hozzáállás. És a negyedik lépés ebben a képben, a példázatnak a képi részében az, hogy a gazda ezen a ponton él a kezdettől fogva ráruházott jogokkal, a saját tulajdonával, elveszi a munkásoktól a szőlőt, elveszti őket, így olvastuk, ami valószínűleg azt jelenti, hogy megöli őket, és más munkásoknak adja a szőlőt. A szőlő megmarad, ugyanolyan gyönyörűen fogja teremni a termését, mint addig, a gazda megmarad, minden az övé marad, csak épp a munkásokat éri utol az az ítélet, ami ott volt már jó hosszú ideje rajtuk, de amiről talán sosem gondolták, hogy utolérheti őket. Az egész történetnek a vége tehát, hogy végül a szőlőmunkásoknak a vége lesz. Egy kicsit most ott beszéljek a másik képről, a szegletkőnek a képéről, amit Jézus ide tesz. A 118. Zsoltárból idéz, amikor ezt mondja, ezt az írás sem olvastátok, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. A képi részéről annyit szeretnék elmondani, hogy ez a 118. Zsoltárból vett idézet egy olyan Zsoltár volt, amit használtak a templomi életben, használtak a kultuszban, Jézus korában is az Isten tiszteleten. Amikor a zarándokok jöttek a templomba, akkor ennek az éneknek két versével fogadták a papok a templomba érkezőket, és ők pedig válaszoltak a Zsoltárnak egy másik versével. Ezt úgy nevezik, hogy antifóna, amikor olyan éneklés van, hogy valaki énekel valamit, és akkor a másik pedig válaszol rá. A főpapok énekelték azt a részt, hogy az a kő, amit az építők megvetettek, az lett a sarokkő. És erre válaszolta a nép, az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Mi ez a sarokkő? Miről van itt szó? A 118. Zsoltár eredeti értelmében egy olyan emberről van szó, akit nem fogad be a közösség. Ugyanis a sarokkő, amit az építők megvetettek, az egy olyan kő lehet, megint az eredeti értelemben a képben, amit egy építkezés során az építők kidobni szándékoztak, mert azt gondolták, hogy ez nem jó semmire. Képzeljük el, hogy kibányázták, kifaragták a köveket, és mondjuk építettek egy falrészt vagy egy boltívet, és próbálták berakni egymás mellé a köveket, hogy mi hova passzol, mi hova illik, és így összerakni azt a kaput vagy boltívet. És volt olyan kő, ami sehova nem passzolt be, nem illett be egyikhez a másikhoz, más volt a mérete, más volt az anyaga. És ezt az építők ki akarták dobni. És az eredeti képben, a Zsoltárban ez azt jelenti, a Zsoltár írója azt gondolta, azt érezte, hogy ő a közösségbe valahogy nem illik bele, őt ki akarják vetni, és végül pont ez a megvetett kő, pont amire azt gondolták, hogy sehova nem illik, ez lesz a sarokkő. A sarokkőnek, vagy a szegletkőnek volt a legnagyobb szerepe mondjuk egy falban, vagy egy boltívben, az volt, ami összetartotta az egészet, ami nélkül az egész összeomlott. És ebben a képben benne van az, hogy pont amire nem számítottak volna, pont amiről azt gondolták volna, hogy haszontalan és eldobandó, pont az lesz a legfontosabb. És nyilván tudjuk, hogy itt Jézus magára alkalmazza ezt a részt. És milyen szép, hogy egy olyan képet hoz, egy olyan igét hoz, amit a főpapok rendszeresen alkalomról alkalomra ismertek, mondtak az embereknek. És itt nyilván magára vonatkoztatja, én vagyok az a szegletkő, amit meg akartok ölni, amit ki akartok vetni most. De én vagyok a központ, én vagyok a lényeg, nélkülem nincs semmi, nincs megmaradás. Rám van szükségetek. Ez a két kép állt így előttünk, és próbáljuk meg most egy kicsit az üzenetet megérteni. És először a példázat üzenetének azt a részét szeretném közétek hozni, amit ott akkor a főpapok számára jelenthetett, amiről Jézus beszélt, amiről ez a példázat, a gonosz szőlőművesek példázata szól. Ez a példázat nagyon jól összefoglalja, és a vezetők elé tárja Izraelnek a kiválasztási és az elutasítási drámáját. Ez a dráma zajlik évszázadok óta. Isten kiválasztotta a népet, és megfogadta neki a szövetségben, hogy hűséges lesz hozzájuk, és ez a hűség ráadásul nem a nép hűségétől függ, hanem Isten a szavát adja, Isten önmagához hűséges, hiszen a nép várható, hogy nem lesz teljesen hűséges. És aztán a nép ezzel nyilván visszaél, és évszázadokon keresztül elhagyja Isten, báványokat imád, nem követi őt. És egy olyan dinamika indul be, hogy Isten elküldi a prófétákat újra és újra, hogy figyelmeztesse őket, hogy ha nem tartják magukat a szövetséghez, bár ő hűséges, de lesz egy pont, ahol a bűneik büntetése utoléri őket, és Isten valamilyen módon elveti őket. Legalábbis azt a generációt biztos, akik elhagyták őt. Ez az a dráma, ami zajlik az Ószövetségben újra, és aminek a tanúi lehetünk. Ami érdekes és különleges, hogy azt gondolnánk, hogy miután hazatértek a zsidók a fogságból, visszatértek a saját földjükre, és újra birtokba vették az ígéret földjét, akkor valahol ennek a drámának vége szakadt. Felépítik újra a templomot, elkezdődik az áldozat, és azt gondolná az ember az Ószövetség fényében, hogy hát nincs ilyen radikális bálványimádás. Ugye tartják magukat a törvényhez. És Jézus ebben a példázatban arról beszél, hogy a nép ugyanott tart, mint ahol évszázadokkal ezelőtt. Ugyanúgy az a kérdés, mint évszázadokkal ezelőtt, hogy igazából elhagyták Istent, és igazából elvetik őt, és nem ismerik fel őt, hogy mit akar ő. Látjuk, el lehet veszteni Istennel való kapcsolatot úgy is, hogy bálványokhoz fordul valaki, meg úgy is, hogy látszólag megvan ez a kapcsolat külsőségekben, de tartalomban is lényegében már rég nincsen meg. Egyébként a képben az Ézsaiás 5 az, ami előjön, hogy Izrael a szőlőtő, és ez a szőlő birtok, Izrael nép, amit Isten kiválaszt, és ebben a képben a szőlő munkások, azok, akik dolgoznak rajta, azok a népnek a vezetői. Azok a főpapok, azok az írástudók, akik felelősek a népért. Nagyon fontos ezen a ponton, hogy értsük a példázat üzenetét, hogy itt nem arról szól a szőlőmunkásoknak az elvetésénél a végén, hogy Isten egész Izraelt, vagy az ő népét elvetné, csak a vezetőkről van szó, ugye? A főpapokról, akik a szőlőmunkások voltak. Isten a népét megtartja, mondjuk így, szőlő mindig lesz. Ráadásul, hogy menjek tovább a képen, ebbe a szőlőbe majd Isten beoltja a pogányokat is, és behozza mindazokat, akik Jézusban hisznek. Mindig is meg lesz Istennek az a szőlős kertje, az ő népe, az ő gyermekei, akikről őt gondot visel. És mindig is lehetnek olyan vezetők, akik azt gondolják, hogy az övék ez a szőlő, és Isten nélkül akarják azt művelni. Szóval Isten ültette, és az ő tulajdona Izrael, és a vezetők nem tulajdonosok. A főpapok bár vezetői a népnek, de nem az övék ez a nép, és ezt nagyon elfelejtik. Egyébként a Kettő Krónikák 36-ban olvassunk arról, hogy hogyan küldi el Isten újra és újra a prófétákat, hogyan küldi el, hogy figyelmeztesse a népet. Így hangzik itt a Kettő Krónika 36-15-16-ban. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentség. Ez pontosan az, amit a példázatban olvasunk. Isten küldte a prófétákat újra és újra. Mi volt a próféták üzenete, akiket Isten évszázadokon át küldött, mint ahogy ő küldte az ő szolgáit, hogy figyelmeztesse a szőlőmunkásokat a példázatban. Mi volt a próféták üzenete? Nagyon egyszerűen ez, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Térjetek meg a gonosz útjaitokról. Isten látja, hogy amit tesztek, az nem jó, de szeretné, hogy megváltozzatok. Nem ítéletet hoz önmagában, hanem ítéletet és kegyelmet egyszerre. A próféták Isten tervét és Isten üzenetét közvetítették újra és újra a népnek. De ezt a nép nem értette meg. És a legfontosabb dolog, amiben ellenálltak a próféták üzenetének mindig is, Izrael korának adott vezetői és emberei, az az volt, hogy azt nem tudták elfogadni a kiválasztottságban, hogy ők nem lehetnek olyanok, mint a környező nép. Ők soha nem lehetnek ugyanolyanok, nem imádhatják ugyanazokat az isteneket. Még korábban nem választatnak maguknak királyt. Ez nem Isten szerint való, mert ők különlegesek. Ők mások. Pont azt veszítik el, miközben bálványokat imádják, és megpróbálnak asszimilálni a környezetükhöz. Pont azt veszítik el, ami a különlegességük, ami a kiválasztásuknak a lényege. Erre figyelmeztetnek a proféták újra és újra az évszázadokon át. Kiválasztottak vagytok, mások vagytok. Azért vagytok mások, mert Isten rajtatok keresztül akarja megmutatni az ő dicsőségét a környező népek számára. És nem annak kéne megtörténnie, hogy ők vannak rátok rossz hatással, hanem nektek kellene rájuk lenni jó hatással. Rajtatok keresztül kellene, hogy kiáradjon az Isten szeretetének az üzenete a világban. Jól tudjuk, hogy voltak proféták, akikre hallgattak, voltak királyok, akik megtértek a prófétai üzenetre. Voltak időszakok, mikor tényleg sikerült helyreállni az Istennel való kapcsolatnak, és volt nagyon sok ilyen helyzet, amikor ez nem történt meg. És a példázat üzenete akkor, amikor a szeretett fiút küldi el a gazda, ez már a példázat elbeszélésének a jelenében van. Isten elküldi a fiút. Zsidókhoz írt levél első-második versében így olvasunk erről. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a virágot teremtette. Isten elküldi a fiút az időnek egy pontján, azért, hogy őt majd hátha elfogadják, és hátha ez a kiválasztási és elutasítás dráma véget érhet, és végre a helyére kerülhet minden, felismerik benne a messiást. És jól tudjuk, hogy ez nem történik meg. Itt van az a pont, ahol az üzenet a jelenből a jövőbe megy át, és Jézus megmondja nekik szemtől szemben, példázaton keresztül, tudom, hogy mit terveztek, meg fogtok ölni? Úgy, ahogyan a példázatban a munkások megölik a fiút, és kivetik a szőlőn kívülre. Nem tudom, milyen lehetett Jézusnak ezeket a szavakat mondani, miközben magáról beszélt. Egy példázatot mond el, de a saját sorsáról, a saját útjáról beszél, amit be kell járnia majd pár napon belül. Minden esetre valószínűleg ez lehetett a történetnek a legfeszültebb pontja, a csúcspontja. És meg is értik valószínűleg a főpapok. És még egy dolgot a példázat akkori üzenetéhez, hogy nagyon érdekes, hogy az ítélet, ami az ítéletről szól, hogy majd a gazda elküld és elveszíti a munkásokat, azok az ige alakok, amiket itt használ Jézus, az mind jövő időben vannak. Olyan idejű alakok, amik egyáltalán nem a jelenben való bekövetkezésről szólnak, hanem mind a jövőbe utalja ezeket a dolgot. És ez azt jelenti, és a hatalmas üzenete az, hogy ott, akkor, amikor ez a példázat elhangzik, még lett volna lehetőség megtérni. Nem úgy beszél az ítéletről, értitek? Ami már jelen, hogy itt történik most az ítélet, hanem úgy beszél róla, hogy a jövőben fog bekövetkezni az ítélet, hogyha nem tértek meg. És ebből a szempontból Jézus pontosan beilleszkedik abba a prófétai hagyományba, amikor a próféta meghirdeti az Isten ítéletét, de ezzel együtt a kegyelmét. És az ítélet meghirdetése és az ítélet bekövetkezte közötti időben mindig van lehetőség a megtérésre. Mondhatnám azt is, hogy talán ez volt az utolsó pont, ahol Jézus még erre hív. Nem foglalkoznak vele, elvetik, elmennek onnan, és bár értik, hogy miről van szó, de eszük ágában sincs megtérni és megváltozni. És ugyanígy a szegletkőről szóló történet és képnek az üzenete ez a kijózanítás. Mindaz, amit csináltok, mindaz a gyakorlat, amit éltek, azok az énekek, amiket énekeltek, azok rajtam keresztül teljesednek be. Ezek a jelek, amiket kifejezetten nekik mondott, értük mondott, hogy felnyíljon a szemük, és nem értik meg, és nem fogadják őt el. Az üzenetet bontolgatva és keresve az értelmét, lehet egy pont, ahol kicsit felmerjük a fejünket, és feltesszük azt a kérdést, hogy na jó, de mi közünk nekünk ehhez? Hát igen, jól megmondta Jézus a főpapoknak, jól csinálta. És nem értették meg, szörnyű, megtértettek volna, nem tértek meg. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Tényleg, mi közünk nekünk ehhez, azon kívül, hogy nagyon tanulságos, nyilván. Hol érint ez bennünket? Kicsoda egyáltalán Isten, aki ezt a példázatot mondja, és lehet, hogy feltesszük magunknak ezt a kérdést, és a mai ember így közelít ehhez, hogy na jó, ez vonatkozott ott és akkor azokra az emberekre, hogy jön bele ez az én életembe? Nagyon sokan megkérdezhetik, hogy mi köze Istennek az én életemhez? Nem vagyok a választott nép tagja. Nem vagyok az ő szőlőskertje. Miért akarna az én életemre bármilyen jogot is formálni? Mi köze mindahhoz, ami az én életemben történik? Vonatkozhat-e rám ez az egész? Mi köze mindahhoz az élethez, amit én felépítettem magamnak? Talán csak nem, így a példázat alapján valami igénye van az én életemben is, amit így be akar nyújtani számomra, hogy hát akkor valamiről adjak számot? Mi köze mindahhoz, amit én elértem ebben az életben, amit a saját kezem munkájával értem el? És nagyon sokan azért nem tudnak mit kezdeni Istennel, mert az nem tiszta, hogy minden, amink van, azt őtőle kaptuk. És hogy igazából ő a gazda. És valahogy a mi életünkben is, amit nekünk adott, mindennel számot kell adnunk. És semmi nem a miénk. Ez az az üzenet, amit nagyon nehezen fogad el az ember. Mi az, hogy semmi nem az enyém? Hát, amit én kaptam mondjuk a szüleimtől, vagy amit én értem el, az nyilván az enyém. A felett én rendelkezem. Én határozom meg, hogy az életemben mi történik. Mi köze Istennek az életemhez. És ennek a példázatnak az egyik lehetséges üzenete minden ember számára az, hogy van egy gazda, akitől van minden, ami jó az életedben. Aki eltervezte az életedet. Aki kijelölte annak a határait. Aki megadott mindent ahhoz, hogy jó dolgok legyenek benne. És ez a gazda, a mindenható Isten, jó indulattal van feléd, és szeret téged. Ő adja meg azt, hogy az életed jól működjön. Ő gondoskodik rólad. És egy olyan atya, amilyen a példázatban lévő szőlős gazda, aki türelmes, aki jóságos, aki újra és újra figyelmeztet. Aki lehet, hogy hozzád is küldi a szolgáit. Küldi az üzeneteket, hogyha valami rossz úton van az életedben. Aki lehet, hogy téged is megpróbál elérni, hogy felnyissa a szemedet valamire. Aki lehet, hogy veled is meg akarja értetni azt, hogy az életed nélküle üres. Azt, hogy érted, küldte el Jézust, hogy Jézus áldozata rád is vonatkozik. Hogy téged is megszabadít a bűnből, hogy neked is új életet ad, hogy tiszta lapot ad. Hogy értelmes, boldog életet ad neked, hogy örök életet ad. Ez a példázat üzenete lehet mindannyiunk számára, hogy Isten életet akar. Nem akar elveszíteni, és amikor meghirdeti akár az ítéletet, amikor üzenetet küld, akkor abban mindig ott van, hogy életet akar, hogy jót akar, hogy változást akar az életünkben. És egy kicsit hadd fordítsam most a példázat üzenetét azok felé, akik valamilyen módon vezetők, szolgálók, felelősek bizonyos dolgokért, akár a gyülekezetben, akár a mindennapi életben, akár egyszerűen csak azért, mert férfiak és férjek és a családjuknak a papjai, akik felelősek mondjuk a családjukért, és olyan helyzetben vannak, hogy sáfárkodnak valami felett. Mindazok, akik ilyen helyzetben vannak, azoknak is szólhat a példázat üzenete egy sajátos módon. Mindennel el kell számolni. Mindenről számot kell adni egy nap, és ez nem ilyen fenyegetés, hogy na majd az Isten egy nap, jól megítél. Nem ilyen hangsúlyjal mondom, hanem azzal a komolysággal és ténnyel, hogy sáfárok vagyunk. És nem a miénk az, amivel sáfárkodunk. Lehet, hogy van valami, amiben már nagyon sok energiát befektettél. Lehet, hogy van egy olyan szolgálati terület, amiért nagyon sokat fáradoztál. És egy idő után nehezen viseled, ha nem az történik ott, amit te szeretnél. És egy idő után nehezen viseled, ha valaki más gondol arról a dologról, mint ahogy ezt te gondolod. És egy idő után abba a hibába is beleeshetünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi tudjuk a legjobban csinálni azt, amit csinálunk, és senki ne szóljon ebbe bele. És eközben az igazság az, hogy felelősek vagyunk, de nem tulajdonosok. El tudom engedni, ha kell, azt, amit az Isten rám bízott, vagy görcsösen ragaszkodom hozzá. Meg tudom-e érteni azt, az Isten akaratát, útját, ha valamit ő változtatni akar, ha valamit máshogy szeretne azon a területen. El tudom-e fogadni azt, hogy ő mondja meg azt, hogy mi hogyan történik egy szolgálatban, vagy bármilyen területen, amiért felelős vagyok. A történet eredeti üzenetében is először a vezetőknek kellett volna megtérni. Először nekik kellett volna változni, azoknak, akik a sáfárok, és értsd jól, lehet, hogy azon a területen, abban a családban, ott, ahol te vezető helyzetben vagy sáfár vagy, elsősorban a te megváltozásodra, a te megtérésedre, a te megújulásodra lenne szükség ahhoz, hogy az egész környezet, meg a rád bízottak is megváltozzanak. Jézus példázatait két csoportra lehet osztani. Vannak a már késő és a még nem késő példázatok, és ebben a beosztásban a gonosz szülőművesek példázata a még nem késő példázat. Ez az örömhír szó ma közöttünk is, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Még nem késő. Nagy hét jön, és az örököst a városon kívülre viszik, és megölik. Erről fog szólni az előttünk álló egész hét, hogy Jézust kísérjük az ő útján, ebben az útban, ahogy őt megölik. De maradva a képi anyagnál és ebben a gondolatkörben, azt gondolnánk, hogy az Isten irgalma a valóságban itt megáll, elküldte a fiút, nem hallgattak rád? Bocsánat, ennyi volt. És az Isten irgalma még ennél is tovább megy. Nem csak, hogy elküldte a fiút, de feltámasztja őt. És azoknak, akik megölték, és azoknak, akik a bűneikkel, vagy közvetlenül az ő vesztét okozták, felajánlja az örökséget. Miután az örökös feltámad, felajánlja az örökséget. Mi az örökség? Az örök élet. És ez az egészben az evangélium Isten a legcsodálatosabb dolog. Hogy miután az örökös meghal, és Isten feltámasztja őt, akkor ő felajánlja az örökségét azoknak, akik benne hisznek, azoknak egyébként, akik bántották őt, és akik miatt oda jutott, ahova jutott. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Így mondja a rómaiakhoz itt levél 8. fejezetében a 15. vers. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ma az a kérdés, hogy kész vagy elfogadni Istennek ezt az ajándékát, és úgy készülsz a nagy hétre, mint ahol igazából ez a csoda történik meg. Kívánom, hogy részesüljünk Isten szeretetében, legyünk befogadói mindannak, amit ő elkészített számunkra, és találjuk meg vele ezt a kapcsolatot, és fogadjuk el az ő ajándékát, amit Jézusban készített nekünk. Ámen. Imádkozzunk. Jézus, a te első szeretetedre van szükségünk, amit tőled kaptunk, és arra, hogy tényleg változtass meg bennünket. Urunk, lehet, hogy most először mondjuk ki, hogy könyörülj rajtunk, és fogadj el bennünket. És lehet, hogy már sokatszor hangzik el ez a mi ajkunkról, és lehet, hogy megtértünk, meg átadtuk az életünket már nagyon régen, de a szívünk valamiben kemény. Kérünk, hogy fogadj el minket, amikor hozzád jövünk, és megvalljuk, hogy szükségünk van arra, hogy megváltoztass, szükségünk van arra, hogy megújíts, szükségünk van arra, hogy megértve a te ítéletedet, a te kemény szavadat változzunk, és kérjük azt, hogy könyörülj rajtunk. Menthetetlenül szükségünk van rád, Jézus, és könyörgünk, hogy így áld meg számunkra az elkövetkezendő nagy hetet, amikor halljuk azt, hogy hogyan is történt a te halálod, feltámadásod, milyen volt ez az út, ami oda vezetett. Hogy ezeken az állomásokon tudjunk mi magunk is megállni, és megnyitni magunkat felé. Formálj bennünket, és újítsd meg az életünket, Urunk. Könyörgünk, hogy hadd tudjuk elengedni azt, ami nem a miénk, és hadd tudjunk jó sárpárok lenni a ránk bízott dolgokkal. És hadd tudjuk elhinni és elfogadni, hogy te vagy a gazdánk, hogy minden jó dolog tőled jön, és jó terved van az életünkkel, és szeretnél bennünket megáldani. Köszönjük, hogy örökös társai lehetünk, Jézus, és hogy örökséget készítettél nekünk a mennyben. Köszönjük ezt a legnagyobb ajándékot, amit adtál nekünk. És imádkozunk most azokért, Urunk, akik keresnek téged, de még nem találtak meg. Imádkozunk azokért a családtagjainkért, vagy rokonainkért, akik még nem ismernek téged. Könyörülj rajtuk. Imádkozunk, Urunk, most az Alfa hétvégén levőkért, hogy akik ott vannak, és téged keresnek, és szeretnének befogadni téged, azok megtalálhassanak, és valóban eljusson a szívekig az evangélium, és a te lelkednek a munkája. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkben lévő minden szolgálatért, hogy az tényleg rólad szóljon, a te dicsőségedet szolgálja, és a te országodat építse. imádkozunk az építkezésünkért is, hogy te áldj meg ebben is minket, és te vezess minket. Te add meg a megfelelő forrásokat, és add, hogy az elkészülő új épület is a te dicsőségedet és a te munkádat szolgálhassa. Könyörgünk azokért, Urunk, akik betegek és fájdalmakat hordoznak. Imádkozunk különösen egy családért, ahol egy haldokló mellett állott a családjuk, hogy légy velük is, adj nekik erőt ezekhez a nehéz órákhoz, és annak, aki pedig éppen eltávozóban van ebből a világból, hogy veled együtt mehessen el, és hogy tiéd lehessen még ezekben az utolsó óráiban is. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a gyászterhét hordozzák, azokért, akik nagy próbában vannak az életükben, akik a mindennapi megélhetésükért küzdenek. Könyörgünk, Urunk, hogy légy a mi egész egyházunkkal, légy, Urunk, ezzel a várossal, ahogy élünk, és az egész országunkat áld meg, Urunk. Szeretnénk látni a te munkádat és a te kegyelmedet. Így légy velünk és hallgass meg bennünket, kérünk Jézus, úgy azzal az imádsággal is imádkozunk, amire te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.